Tisztelt hallgatóim, tisztelt nézőim, hölgyeim és uraim! Amikor jöttem át a szomszéd épületből ide, eszembe jutott, hogy mi lenne, ha előállnék egy tanáccsal. Ez a tanács arra vonatkozna, hogy hogyan lehet ugyanannyi idő alatt, ugyanakkor a energiabefektetéssel kétszer annyi munkát elvégezni. Hát gondolom, némi kétkedéssel fogadnák ezt a tanácsot, ha jó indulattal is, de aztán eszembe jutott az is, hogy mi lenne, hogyha azt mondanám, hogy ezt a teljesítményt meg is lehet ezer szerezni, netán egymilliószorosára fokozni. Hát arra nem számítottam, hogy felkérik a rendezőket, hogy küldjenek ki innen, de az eszembe jutott, hogy majd egyesek egymásra néznek, és ilyesmit mutatnak. Hát, hölgyeim és uraim, már pedig én éppen erről akarok beszélni, és hát örömmel látom, hogy ezek a mutogatások elmaradtak. Hadd kezdjem egy nagyon régi ötlettel, amelyik körülbelül 20 évvel ezelőtt jutott eszembe. Ennek az ötletnek a megvalósítása és a publikálása annak ellenére, hogy az ötlet nagyon egyszerű, és remélem, hogy itt mindenki meg fogja könnyen érteni, ennek ellenére egy nagyon nagy hatást keltett nemzetközi tudományos körökben. És elvezetett végül is egy teljesen új tudományágnak a kialakulásához, amit kombinatorikus kémiának neveznek, és elvezetett sokak szerint ahhoz, amit az előadásom címe kifejez, hogy egy forradalom alakuljon ki a gyógyszerkutatásban. Azt mondtam, hogy kombinatorikus kémia, ebből nyilvánvaló, hogy az előadásom az a kémia területére esik. A kémia a molekuláknak a tudománya, a molekulák maguk atomokból épülnek föl, és hát az atomok száma a molekulákban nagyon változó lehet. Látunk itt egy két atomos molekulát, a hidrogénkloridot, de vannak olyan molekulák is, amelyekben az atomok száma több száz, akár több ezer is lehet. Ez egy fehérje molekula. A fehérje molekulák nagyon nagy szerepet töltenek be az élővilágban. Azt is mondhatnám, hogy nélkülük nem létezne élet. Ez a hatásuk arra vezethető vissza, hogy ezeknek a nagy molekuláknak a felületén vannak, egyes molekuláknak a felületén meghatározott alakú mélyedések, más molekuláknak a felületén meghatározott alakú kidudorodások, és ilyen módon ezek a molekulák egymáshoz tudnak kapcsolódni. Ezekben a mélyedésekben, amelyek a molekulák felületén vannak, esetleg apró molekulák is bekapcsolódhatnak, és ezek az apró molekulák, kisebb molekulák megváltoztathatják ezeknek a nagy molekuláknak a funkcióját. Tehát azt mondhatjuk, hogy a gyógyszerkutatásnak tulajdonképpen célja olyan molekuláknak a megalkotása, szintézise, amelyek pontosan beleillenek egy ilyen nagyobb molekulának a felületébe. Mindjárt itt láthatunk egy ilyen nagyobb molekulát, ez a karboxipeptidáz nevű enzim, amely enzim arra képes, hogy bizonyos fehérjéknek vagy peptideknek, amelyekről később majd még lesz szó, ezeknek a lebontását elvégezze. Katalizálja az aminosavak lehasítását a fehérjelánc vagy a peptidlánc egyik végétől kezdve, és folyamatosan egyenként hasítja le az aminosavakat. Na most ahhoz, hogy egy ilyen katalitikus hatás bekövetkezzen, ehhez arra van szükség, hogy az a peptid, amelynek az átalakulását az enzim végzi, az bekapcsolódjon időlegesen legalább ebbe a felületrészbe, úgynevezett aktív centrumba, és mi alatt ott van ez a peptid molekula, az alatt következik be az aminosavnak a lehasítása. Nos, ahogyan látszik ezen az ábrán, előfordulhat, hogy ezt a helyet, ezt a mélyedést az enzim molekula felületén egy más molekula, akár szintetikus molekula, akár természetes molekula elfoglalhatja, hogyha annak éppen olyan az alakja, hogy beleillik abba a mélyedésbe, és ha ez a molekula ott van, akkor megszűnik az enzimatikus hatás, nem tudja a fehérje a funkcióját elvégezni, mert nem tud a fehérje molekula vagy a peptid molekula bekapcsolódni ide az enzimnek az aktív centrumába. Az ilyen molekulákat, amelyekkel le lehet állítani egy ilyen enzimnek a működését, inhibitoroknak nevezzük, és hát a gyógyszerkutatás egyik feladata éppen ilyen inhibitoroknak, az egyik feladata csak ilyen inhibitoroknak a szintézise. Hogy történik az új anyagoknak a felfedezése? Hát ez legegyszerűbben úgy történhetne, hogyha ugyanúgy, mint egy hidat vagy egy mozdonyt a tervezőasztalon meg lehetne tervezni, és vagy kompjúterben megtervezni, és aztán elő lehetne szintézissel állítani pontosan azt a molekulát, amit megálmodnak a tervezőasztalon. És ez aztán ki is fejtené a megfelelő hatást. Azt is mondhatom, hogy ma már vannak ilyen próbálkozások, sőt azt is mondhatnám, hogy némelykor sikeresek ezek a próbálkozások, de nagyon ritkán. Az esetek többségében úgy történik, az új gyógyszerek, vagy mindenfajta más új anyag előállítása, hogy nagyon sok anyagot állítunk elő egymás után, azokat kipróbáljuk, és próba szerencse alapon kiválaszthatjuk közülük azokat, amelyek a céljainknak megfelelnek. Na hát, amikor a gyógyszerkutatásról van szó, akkor azt mondhatjuk, hogy több ezer, de még inkább több tízezer ilyen új anyagot kell előállítani és megvizsgálni ahhoz, hogy egy reménykeltő anyagot találjunk közöttük. Nos, kérem szépen, ez az előállítás és kipróbálás a hagyományos módszer szerint történt a legutóbbi időkig, ami azt jelenti, hogy egyenként állították elő az anyagokat, tehát előállítottak egy új vegyületet, kipróbálták, ha nem volt jó, előállítottak egy másikat, kipróbálták, ha nem, akkor újabb és újabb és még újabb anyagokat állítottak elő, és kipróbálták őket. De ez a megközelítés, ez nagyon lassú és ráadásul drága is. Ez nagyon furcsa, mert hogyha az iparban kellett ilyen sok anyagot, vagy új, akármilyen terméket előállítani, például több tízezer autót, akkor az autóiparban már nagyon régen alkalmazták a futószalagokat, alkalmazták az automatizálást, és nagyon érdekes, hogy senkinek nem jutott eszébe, hogy ezeket az ipari szervezési módszereket ezeknek az új anyagoknak a megkeresésénél, kutatásában is alkalmazza. Többek között nekem se jutott eszembe, és ennek valószínűleg az lehetett az oka, hogy amikor például új gyógyszermolekulákat akarunk előállítani, és állítunk elő, akkor minden egyes vegyület más. Az ember úgy gondolja, hogy amikor autókat gyártanak, akkor az autók mind egyformák. Mind az futószalagról mind autó jön le. Pedig hát ha jobban meggondoljuk, akkor rájöhetünk arra, hogy az autók se egyformák. Hiszen ugyanarról a futószalagról legördül zöld autó, legördül fehér és piros, legördül nagyobb motorral rendelkező, kisebb motorral rendelkező, a sebességváltója is lehet különböző, és amiben minden egyes autó különbözik, az például a zár. Hiába próbálom én a saját kulcsommal kinyitni azt a másik autót, amelyik ugyanarról a futószalagról jött le, mégsem lehet megcsinálni, mert más a zárja. Ilyen értelemben ezek az autók is egyedi termékek. Hát mégsem gondolta senki azt, hogy ugyanezt az elvet különböző anyagok előállításánál is lehet használni. Az ötlet, amiről beszéltem, az éppen arra vonatkozik, hogy hogy lehet ezeknek az új anyagoknak a fölfedezését meggyorsítani azáltal, hogy ezeknek az új anyagoknak a előállítását gyorsítjuk meg. Ahhoz, hogy az ötletemet elmondhassam, és mindenki megérthesse, néhány dolgot előre kell bocsátanom és megmagyaráznom. Az egyik az, hogy mik azok az aminosavak, mik a peptidek, mik a fehérjék, és mi az az úgynevezett szilárd fázisú peptid szintézis, mert erre van alapozva ez az új ötlet. Nézzük először az aminosavakat. Az aminosavak a peptidek és fehérjék építőkövei. 20 természetes aminosavat ismerünk, amelyekből ezek a peptidek és fehérjék fölépülnek, és úgy épülnek fel ezekből az aminosavakból, ezek a vegyületek, hogy az aminosavak egymással láncszerűen összekapcsolódnak. A 20 aminosav közül itt láthatunk kettőnek a térszerkezetét mutatja be ez a két ábra. Az egyik közülük ez a legegyszerűbb, a glicin, és olyankor, amikor két aminosav összekapcsolódik, vagy egy újabb aminosav lép be a láncba, akkor kihasad egy vízmolekula. Ezek a molekulák már úgy vannak ábrázolva, vagy le van véve róluk a vízmolekula. Nézzük meg a másik két aminosavat is, amelyek valamennyire komplikáltabbak, mint ez. És hát amikor a fehérjékről és peptidekről akarok beszélni, akkor ezeket a fehérje láncokat, vagy peptid láncokat nem ezekkel a bonyolult ábrákkal szeretném bemutatni, hanem egyszerűen ilyen köröcskékkel szeretném egy-egy ilyen aminosavat helyettesíteni, és az, hogy különböző aminosavakról van szó, az azt mutatja, hogy a köröcskék nem egyforma színűek. Lépjünk akkor most egyel tovább, és beszéljünk a peptidekről és a fehérjékről. Azt mondtam, hogy a fehérjék és a peptidek aminosavakból láncszerűen épülnek föl, és a peptideket meg a fehérjéket az különbözteti meg egymástól csupán, hogy a peptidek rövidebb láncot tartalmaznak, míg a fehérjékben több lánc alkotó aminosav fordulhat elő. Általában 100 aminosav fölött számítjuk ezeket a láncokat fehérjéknek. És a fehérjék láncában többféle, ugye ez a 20-féle aminosav fordul elő, és a fehérjék minőségét az határozza meg, hogy milyen aminosavak építik fel a láncot, és azoknak milyen a sorrendje a láncon belül. Ez a sorrend tulajdonképpen azt is meghatározza, hogy a fehérje milyen alakú lesz, mert ezek a láncok nagyon sok esetben fölgombolyodnak úgy, mint ahogy csinálunk egy gombolyagot, akár cérnából, akár gyapjúból, és hát a gombolyodás, fölgombolyodásnak a mikéntje határozza meg azt, hogy milyen lesz ezeknek a fehérjéknek a térszerkezete. Nézzük most meg végül a Merrifield-féle peptid szintézist. Ez a szintézis Merrifield amerikai professzortól származik, aki kidolgozta ezt a szintézist, és 1963-ban publikálta a szintézist, amelyik olyan nagy jelentőségűnek bizonyult, hogy 1984-ben Merrifield Nobel-díjban részesült ennek a szintézisnek a kidolgozásáért. A szintézist az jellemzi, hogy alkalmaz egy úgynevezett szilárd hordozót, ilyet látunk ebben az üvegcsében is, és ez a szilárd hordozó, ez egy műgyanta tulajdonképpen, amelyik nagyon finom szemcséket tartalmaz. Annyira finomak ezek a szemcsék, hogy ennek az anyagnak egyetlen gramjában mintegy 10 millió szemcse van. 10 millió. Na most, ezeken a szemcséken, tehát a felületükön is, meg a belsejükben is vannak úgynevezett funkciós csoportok, ezeket kémiai úton hozzuk létre. Ezek a funkciós csoportok teszik lehetővé azt, hogy ezeken a funkciós csoportokon keresztül a gyantához kapcsoljuk aminosavat. Tehát ezt az első aminosavat hozzá lehet ezekhez a funkciós csoportokhoz kapcsolni. Ilyen funkciós csoportból is sok van. Egy ilyen parányi szemcsében több milliárd ilyen funkciós csoport van, ami azt mutatja, vagy arra utal, hogy egy-egy ilyen szemcséhez több milliárd molekula aminosavat lehet kapcsolni, és több milliárd molekula peptidet lehet rajta ezzel a Merrifield-féle módszerrel szintetizálni. Természetesen egy-egy molekula aminosav is, vagy peptid is nagyon picike, nem lehet még mikroszkóppal se látni, annyira kicsi. A szemcsék pedig olyanok, hogy mikroszkóp alatt jól lehet őket látni. A Merrifield-féle szintézisben ezt a fajta reakcióedényt szokták használni, ide viszik be a szemcséket, és oldat formájában az aminosavakat, meg különböző reagenseket, és itt alul van egy szűrő, és azon a szűrőn keresztül el lehet távolítani az oldatokat a csőből. Tehát ez a reakcióedény, és most nézzük meg, hogy hogyan megy végbe egy ilyen szintézis. Hát beviszük a csőbe a hordozót, amit itt egyetlen szemcse reprezentál, ahhoz hozzákapcsoljuk az első aminosavat, majd tovább léphetünk egy lépéssel, ahhoz az aminosavhoz hozzákapcsoljuk a másodikat, ha tovább akarjuk a láncot növelni, akkor egy harmadikat is hozzákapcsolhatunk, és hát ha úgy tetszik, hogy befejeztük a szintézist, akkor egy kémiai ágen segítségével lehasíthatjuk a peptidet a hordozóról. Na most azért nagyon jelentős ez a szintézis, mert a szintézis közben az aminosavakat is, meg a reagenseket is feleslegbe alkalmazzuk. És hogy tetszetek látni, ebben a reakcióedényben ki lehet mosni, el lehet távolítani a fölöslegét a reagenseknek is, meg az aminosavaknak is, és ami rajta marad a szemcsén, az csupán a peptid, amelyik a szintézissel készül. Menjünk egy lépéssel tovább. Most már minden a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy elmondhassam azt, hogy honnan jött ez az ötlet, amiről beszélni akarok. Nagyon régre nyúlik vissza a gyökere. 1964-65-ben Kanadában vettem részt egy ösztöndíjas tanulmányúton, amelyik egy évig tartott. Ott az volt a feladatom, hogy kollégáimmal együtt meghatározzam egy fehérjének az aminosav sorrendjét. Ez a fehérje a kimotripszinogén B, amely 245 aminosavból állt. Ennyi aminosav volt a láncban. És az alatt, az egy év alatt, vagy egy kicsit hosszabb idő alatt sikerült ezt a kérdést megoldani, és úgy jöttem vissza Budapestre, hogy már tudtam, hogy az aminosavak hogy következnek ebben a láncban egymás után. És hát elkezdtem, ugye akkor már nem kellett ezen dolgoznom, elkezdtem spekulálni, miközben ültem az íróasztalom mellett, és azon kezdtem morfondírozni, hogy vajon hány olyan fehérje létezhet összesen, amelyiknek 245 aminosav alkotja a láncát. Ezt viszonylag könnyű volt kiszámolni, mert tessék elképzelni, hogy 245 hely van a láncban, és mind a 245 helyet a 20 aminosav valamelyike foglalhatja el. Tehát úgy következnek a szerkezetek egymás után, hogy változtatjuk az aminosavakat, és mindig mást és mást és mást teszünk a helyébe. Úgy számolhatjuk ki, hogy hány ilyen lehetséges, hogy 245-ször szorozzuk meg a 20-at. Tehát egy olyan szorzatot kapunk, amelyben 20 szerepel 245-ször. Ez egy óriási szám, mindjárt látni fogjuk itt. Az 565 után ez a sok nulla következik. 316 nulla van egészen pontosan ebben a számban. És hát én elámultam ezen a nagy számon, mert ilyen nagy számot még soha életemben nem láttam azelőtt. Ezért próbáltam valami fogódzót találni, és elkezdtem az irodalomban keresni valami hasonlóan nagy számot. És végül siker koronázta az erőfeszítésemet, mert találtam egy olyan becslést az irodalomban, amelyik a világegyetem tömegére vonatkozott, és ezt a becslést valamelyik Einstein formula alapján végezték. Hogy hozzá tudjam hasonlítani a saját számomat ehhez, ezért kiszámoltam, hogy mennyi a tömege egyetlen ilyen fehérje molekulának, amelyikben 245 aminosav van, és összeszoroztam ezzel a számmal, amit itt tetszenek látni, és hát kifejeztem tonnákban, ugyanúgy, mint ahogy a Föld tömege volt megadva, és nagyon nagy meglepetés ért, mert a világegyetem tömege, mert a világegyetem feltételezett tömege csupán egy kis részét, parányi részét alkotta annak a tömegnek, amit úgy kaptam, hogy ezt a szorzást elvégeztem. Sajnos nem maradt meg ez a szám, nem őriztem meg, nem tudtam még akkor, hogy mire lesz jó, hogy valamikor majd itt tartok előadást, és milyen érdekes lesz azt a számot bemutatni, de találtam az irodalomban egy másik számot. Ez a szám arra vonatkozott, hogy mennyi lehet az általunk belátható világegyetemben az elemi részeknek a száma. Nem molekulák száma, nem is atomok száma, hanem annál is kisebb elemi részeknek a száma, amelyekből az atomok fölépülnek. És ez a becsült szám, ez 10 a 88-on, vagyis hogyha számjegyekkel fejezzük ki, akkor ez a szám az a 10 a 88-on, és láthatjuk, hogy az elemi részeknek a feltételezett száma sokkal kisebb, mint a molekuláknak azon száma, amelyeket hát levezettem ezzel a nagy levezetéssel. Hát eltelt egy kis idő, és a 80-as éveknek az elején elkezdtem foglalkozni, nem is kezdtem el, hanem folytattam a foglalkozást a peptidekkel, mégpedig úgy, hogy természetes forrásból különítettünk el peptideket, meghatároztuk a szerkezetét, és utána építettük föl szintézissel azokat a peptideket, amelyeknek a szerkezetét meghatároztuk, sőt úgy szokás, hogy különböző variációkat is készítenek ezekből a peptidekből. Na most arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha én elő tudnám állítani az összes ilyen peptidet, hiszen a peptideknek a száma pontosan kiszámolható volt, hiszen annyiszor kellett 20-at összeszorozni, ahány aminosav alkotta a peptidet. És hát nem volt teljesen légből kapott általam ez a gondolat, mert hiszen az a helyzet, hogy én egy kis erdélyi faluban születtem, ahol aranybánya volt. Ezt az aranybányát már a rómaiak kezdték művelni, és akkor is folyt az arany kitermelése, sőt, tavaly ott jártam, még tavaly is működött ez az aranybánya. És láttam gyerekkoromban, hiszen az apám ott dolgozott ennél a bányavállalatnál, hogy úgy csinálták, hogy a földből nem az aranyat bányázták ki, hanem kibányázták a kőzetet, amelyikben benne volt az arany. Az egész kőzetet fölhozták, ilyen csillékben és drótkötélpályán bevitték az uzdába, ott megőrölték, kivették belőle az értéket, az aranyat, és az összes többit pedig kiöntötték a meddőhányóra. És hát annak a meddőhányónak nőtt a tömege, és hát ahhoz hasonlítana az, hogyha előállítanánk az összes tagját egy ilyen peptid családnak, majd kísérletek révén megállapítanánk, hogy a peptid család tagjai közül melyik lehet számunkra hasznos. Általában valamilyen biológiai hatást várunk ezektől. Na hát szép volt ilyesmiről álmodni, de vajon volt-e realitása ennek az álomnak? Hiszen itt látták az előbb fölírva, hogy mennyi időbe telt volna, sőt, még most is itt van, mennyi időbe telt volna ezeket előállítani. A két aminosavból álló peptidek előállítása durva becslés szerint 5 évig tartott volna, a 3 aminosavból álló ki 100 évig, a 4 aminosavból álló ki 2000 évig, és hát az 5 aminosavból álló peptideknek az előállítása 3.200.000 ilyen lehetséges, az 40.000 évig tartott volna. Tehát ez az álom irreálisnak bizonyult, de nem hagyott nyugodni, mert hiszen nem biztos, hogyha valamiről azt gondolja az ember, hogy lehetetlen, az valóban lehetetlen, és nem lehet mégis valami megoldást találni. Hát menjünk akkor tovább, és szeretném elmondani, hogy a megoldás azért megszületett nem túlságosan soká, és érdekes, hogy hogy született meg ez a megoldás. Mert nem olyankor született meg, amikor én gondolkoztam azon, hogy hogy lehet, hanem egyszer egy hétvégét egy alföldi faluban töltöttem Kunágotán, és arra ébredtem az egyik reggel, hogy belém villant a megoldás. Nem tudom, hogy ez hogy történt, hogy az agyműködés milyen rejtélye idézte elő, de minden esetre megvolt a megoldás. Ez az úgynevezett split mix eljárás, és hát ennek a részleteit szeretném elmondani. Ez a split mix, ez egy angol elnevezés, magyarul megosztásos keveréses eljárásnak nevezzük ezt. Nézzük meg, hogy milyen lépésekből áll, milyen egyszerű lépésekből ez a szintézis. Először is a Merrifield-féle módszerre alapozódik, és ez azt jelenti, hogy egyenlő adagokra kell elosztanunk a gyantát, amit az előbb mutattam, annyi adagra, ahány aminosavból akarjuk szintetizálni a peptideket. Ugye 20 aminosav van, eloszthatjuk 20 adagra, utána más-más aminosavat kapcsolunk minden egyes ilyen adaghoz, és a harmadik lépésben pedig összekeverjük ezeket az adatokat. Ezek után ismételni kell ezeket a műveleteket, és hát erre a célra konstruáltuk ezt a készüléket, amit tetszenek látni. Lehet látni, hogy a Merrifield szintézishez alkalmazott reakcióedények vannak itten betűzve, 20 ilyet használtunk, és hát ezért mindegyikben más-más aminosavval történt ez a kapcsolás. Talán van egy filmbejátszás is, amelyik mutatja, hogy hogyan dolgoztunk ezzel a készülékkel. Itt látható, hogy hogy töltik meg ezeket a készülékeket, utána a reakció ideje alatt, a kapcsolás ideje alatt rázogatás történt, az ezen a rázógépen történik, majd amikor eltávolították az oldószert, akkor egyszerű szivatással történt, és a gyanta az ott maradt a szűrőn. Itt is lehet látni közelebbről, hogy hogy történik a szivatás. És hát az összekeverés pedig úgy történt, hogy egyszerűen beleöntöttük a gyantát egy ilyen edénybe, és összekevertük, majd újra szétmértük. Hát ezek után nézzük meg, hogy milyen más készülékkel lehet ezt a szintézist elvégezni. Nem sokkal a publikálás után, tehát miután ezt a módszert publikáltuk, az egyik amerikai cég készített egy ilyen automatikus készüléket, és ezzel az automatikus készülékkel minden műveletet, amit mi azelőtt kézzel végeztünk, automatikus úton lehet elvégezni, és hát ennek a készüléknek a kontrollja alatt megy az egész művelet. Ez a cég meghívott tudományos tanácsadónak, és 5 évet töltöttem el Amerikában ennél a cégnél. Ez alatt nagyon jól kiismertem ezt a készüléket, mert a kollégámmal együtt több száz peptid tárat szintetizáltunk ez alatt. Nézzük meg már most, hogy hogy megy egy ilyen szintézis. Mi történik az alatt, mi alatt ezeket az egyszerű műveleteket végezzük. Ez az első lépés, veszük a gyantát, amit itt egy szemcsével ábrázolok, de tudjuk, hogy millió szemcsékről van szó. Elosztjuk 3 fele, mert egyszerűség céljából csak három aminosavas kapcsolást mutatok itt be. Egy-egy aminosavat kapcsolunk mind a három adaghoz, és ilyenkor három új anyag keletkezik, mindjárt itt lehet látni, a aminosav hozzá kapcsolva a gyantához, majd ezután összekeverjük. És a keverékben ez a három anyag lesz jelen. A második lépés is ugyanígy történik, de akkor már három anyagot tartalmazó gyantát osztunk három részre, majd egy-egy aminosavat kapcsolunk mindegyik részhez, kilenc új anyag keletkezik, és ezután ezt is összekeverjük. Összekeverjük, és a kilenc anyag egy keverékben keletkezik. Ha tovább akarunk menni, akkor ugyanezeket a műveleteket végezzük el, és ilyenkor 27 peptid keletkezik. Ha lenne időnk ezeket alaposan megvizsgálni, ezeket aminosav sorrendeket, látnánk, hogy minden elméletileg lehetséges aminosav sorrendit képviselve van, tehát az aminosavaknak mindenféle kombinációja szerepel ott, aminek alapján nevezték el ezt az új tudomány ágat is kombinatorikus kémiának. Ha még tovább mennénk egy lépéssel, akkor 81 peptidhez jutnánk. Nézzük most már meg, hogy ezek alatt a lépések alatt hogy változik a keletkező vegyületeknek a száma. Az első lépésben három anyag keletkezik, a második lépésben 9, a harmadik lépésben 27, a negyedik lépésben 81, és látjuk, hogy gyorsan nő a keletkező vegyületeknek a száma, hogy előre haladunk a szintézisben. Tehát a peptid szám sokszorozódik a szintézis lépések során, méghozzá ez a növekedés, ez exponenciális. Hát ezek után menjünk tovább, és vonjunk le egy fontos következtetést, ugyanis az a helyzet, hogy minden egyes ilyen lépésben az elvégzett munka ugyanaz. Mindig három aminosavval történik a kapcsolás, ebben a készülékben pedig 20-szal, de az aminosavak száma sokszorozódik. Tehát ezért nagyon hatékony ez a szintézis, mert miközben a munka nem növekszik, ahogy előre haladunk lépésenként, a keletkező vegyületek száma pedig sokszorozódik. Foglaljuk össze ennek a szintézisnek a legfontosabb tulajdonságait. Említettem azt, hogy minden különösebb gondosság nélkül minden aminosav sorrendű peptid keletkezik egy ilyen szintézis során. Az aminosavakból keletkező peptideknek a moláris arány, azaz a mennyisége az egyforma. Nagyon nagy a hatékonysága, amiről még adatokat fogok bemutatni. Az is nagyon fontos, hogy az egyedi vegyületek képződnek, tehát egy-egy szemcsén csak egyféle anyag képződik, erre majd még magyarázatot mondok, és nem csak peptideket szintetizálhatunk így, hanem mindenfajta másféle anyagot. Hát menjünk akkor még egy lépéssel tovább, és nézzük meg, hogy hogy változik a hatékonysága szintézisben. Ugye ezzel a készülékkel meg tudtuk csinálni azt, hogy minden nap mindegyik csőben végeztünk egy-egy kapcsolást, tehát a 20 kapcsolást egy nap alatt el tudtuk intézni, a másik nap megint ezt a 20 kapcsolást el tudtuk intézni, és ilyen módon két nap alatt 400 peptidet állítottunk elő, három nap alatt 8000-et, négy nap alatt 160000-et, 5 nap alatt 3.200.000-et, 6 nap alatt 64 milliót, és 7 nap alatt még az 1 milliárdot is meghaladta a keletkező vegyületeknek a száma. Hogy ennek mi a jelentősége, azt úgy mutathatom meg, hogyha elmondom, hogy mi alatt ez a több mint 1 milliárd peptid képződött, az alatt a Merrifield féle szintézise csupán egyetlen egy peptidet lehetett előállítani. Egyet. Most meg több mint egy milliárdot a hét nap alatt. Egy másik adat is mutatja ennek a jelentőségét. Akkor, amikor ezt a szintézismódszert kidolgoztuk, akkor az ismert vegyületeknek a száma összesen 10 millió volt. És tetszenek látni, hogy hat nap alatt ennek a 10 milliónak a többszörösét állítottuk elő. Tehát ez is azt mutatja, hogy milyen óriási a hatékonyság. Meg tudom mutatni ezt a hatékonyságot játékos adatokkal is, de arra kérek mindenkit, hogy amit most hallanak, azt ne vegyék készpénznek. Csak játékosságnak. Tegyük föl, hogy mindegyik molekulából, ami ilyenkor keletkezik, egyetlen egy van jelen abban a keverékben, amit készítünk. És 20 nap alatt ennek a keveréknek a súlya 34 kiló lenne, 30 nap alatt elérni a 100 milliárd tonnát, csak éppen nem tudnánk ezt mozgatni a laboratóriumban, 38 nap alatt az egész Földet bedolgoznánk ilyen peptitárba, úgyhogy nem tudnánk itt ülni se. 42 nap alatt az egész napot is át lehetne alakítani, 50 nap pedig elég lenne ahhoz, hogy az egész tejútrendszert átalakítsuk ilyen peptitárra. És hogyha nem fáradnánk el, már pedig miért fáradnánk el 50 nap alatt, már ki is néztük a következő galaxist, az Andromeda ködöt, amelyet átalakíthatunk szintén peptitárra. Hát ezek után gondolom meggyőződött mindenki arról, hogy egy nagyon hatékony módszerről van szó, és nem hiába fenyegetőztem az elején azzal, hogy a hatékonyságot ezerszeresére vagy milliószorosára lehetne fokozni, hiszen látták, hogy a milliárdot is meghaladhatta ez. Ezek után szeretném elmagyarázni, hogy miért keletkezik egyfajta anyag egy-egy szemcsén, ami nagyon fontos olyankor, amikor a szemcséknek a vizsgálatáról van szó. Úgy járunk el, hogy a több százezer vagy több millió szemcse közül egyetlen egynek az útját gondolatban végig kísérjük egy ilyen szintézis során. Itt van ez a szemcse, és ezek a kis vonalkák rajta mutatják azokat a funkciós csoportokat, amelyekhez aminosavakat lehetne kapcsolni. Tegyük föl, hogy az első osztás során véletlenszerűen ebbe a reakció edénybe kerül a szemcse, ahol azzal az aminosavval történik a kapcsolás, amelyet ezzel a piros köröcskével jeleztünk. Akkor az történik a kapcsolás során, hogy minden ilyen funkciós csoport helyét betöltik ezek a pirossal jelzett aminosavak, tehát nincs mód másfajta aminosavnak a bekapcsolására, hiszen itt csak a piros aminosavval dolgozunk. Ezután összekeverjük az egészet, és egy újabb osztást végzünk, és tegyük föl, hogy az újabb osztás során ide kerül a szemcse, ahol a sárga kódolású aminosavval történik a kapcsolás, és olyankor ezen a helyen most már a lánc ezzel a sárga aminosavval hosszabbodik meg. Megint összekeverjük, és megint végezünk egy osztást, és tegyük föl, hogy akkor ebbe a reakcióedénybe kerül a szemcse, ahol a kékkel jelzett aminosavval történik a kapcsolás, és tetszenek látni, akkor minden peptid kezdeményhez ugyanez a kék aminosav kapcsolódik. Tehát a végén mindegyik peptid, ami keletkezik ezen a szemcsén, az teljesen azonos lesz. Tehát egyféle anyag keletkezik rajta. Ez volt az egyik dolog, amit szerettem volna elmondani, és hát most már készen vagyunk a szintézissel, de megkérdezhetné valaki, hát tudunk 1 millió, vagy több millió, vagy akár 1 milliárd ilyen új anyagot szintézissel elkészíteni, de vajon mit csinálunk vele? Tudunk-e kiválasztani ezek közül olyan anyagot, amelyik bennünket érdekel? Azt mondhatom, hogy mára már többféle ilyen módszer létezik, de én ezt már akkor is tudtam, hogy ilyen kérdés lesz, amikor az ötlet megszületett, és hamarosan kidolgoztam egy olyan stratégiát, amelyik alkalmas volt arra, hogy egy ilyen több millió tartalmazó vegyület közül kiválasszuk az igazit. Ez a módszer egy olyan módszer, amikor a peptidek keletkezése után lehasítjuk, ugyanúgy, mint ahogy a Merrifield módszernél láttuk, lehasítjuk a hordozóról a keletkező peptideket, és ilyenkor egy keverék keletkezik. egy keverék, és hát azt mondták sokan, hogyha egy ilyen keverékből akarjuk meghatározni azt, hogy melyik az a igazi biológiai hatású peptid, akkor az olyan, mintha egy szalma kazalba keresnénk egy gombostűt. Na hát meg fogunk győződni arról, hogy ez lehetséges, és ezt nem kémiai példával szeretném bemutatni, mert gondolom, hogy nem mindenkinek volt a kémia a szeretett tantárgya, kedvenc tantárgya az iskolában, tehát olyanok is meg fogják érteni, akiktől a kémia távol áll. Nézzük meg ezt. Én egy nyomozáshoz szeretném hasonlítani ezt a módszert, egy olyan nyomozáshoz, amit a rendőrség elvégezhet olyankor, amikor egy rablás történik például. Hát lehet látni, hogy itt kiválasztottam három arcjellemzőt, az egyik a hajazat, a másik a bajusz, ha van egyáltalán, és a szakál. Na most mindegyikből háromféle lehetséges, ugyanúgy, mint ahogy láttuk az aminosavak esetében is, és ezekből a jellemzőkből, ha rátesszük őket erre az arcra, akkor összesen 27 féle arc vezethető le. Ha megkérdez a rendőr egy szemtanút, hogy milyen volt a haja például az illetőnek, azt mondja, hogy váligérő hosszú haja volt, akkor el lehet felejteni a kopaszokat, el lehet felejteni a normál frizurájúakat, és egyedül ezzel a csoporttal kell foglalkozni. Ha megkérdezi, hogy volt-e bajusza és milyen volt, ha azt mondja, hogy ilyen lekonyuló bajusza volt, akkor elég ezzel a oszloppal foglalkozni, ezt a kettőt figyelmen kívül hagyhatjuk. És ha még azt is megkérdezi, hogy milyen szakálla volt, vagy volt-e szakálla, ha azt mondja, hogy ilyen kecske szakálla volt, akkor egyértelműen lehet ezt azonosítani, ezt az arcot. Hát ilyen módon, ilyen elveket követve lehet megtalálni a kérdéses peptidet. Most több esetben nem hasítják le a hordozóról a keletkező vegyületeket vagy peptideket. Ilyenkor járunk el másféleképpen. Nézzük meg a következő ábrát. Ez egy olyan kísérlet, amelyikben van egy fehérjénk, és azt szeretnénk megtudni, hogy a keletkező peptidek között van olyan peptid, amelyik képes kapcsolódni ezzel a fehérjével. A fehérjéhez hozzá kapcsoltak előzőleg egy olyan molekula részletet, amely kék színű volt, és ha a fehérjét feloldották, az egész oldat kék színű volt. Nézzük most már meg, ide helyezték a mikroszkóp tárgyremezére a szemcséket, ráöntötték a kék oldatot, rajta hagyták egy darabig, majd leszivatták a szemcsékről a oldatot, és hát mi alatt a legtöbb szemcse ugyanolyan volt, mint azelőtt, tehát színtelen volt, vagy nagyon enyhén sárga színű, volt néhány, amelyik kék volt, és ezek a szemcsék tartalmazták azt a peptidet, amely képes volt összekapcsolódni a kérdéses fehérjével. Ezután a fehérjét, illetve hát először ezeket a szemcséket elkülönítették, leoldották róluk a fehérjét, és utána beletették egy úgynevezett szekvenátorba. Ez egy olyan gépezet, amely automatikusan meghatározza az aminosavak sorrendjét a peptidben, és ezáltal előállt az a peptid szerkezet, amelyről tudni lehetett, hogy az összeg képes kapcsolódni a fehérjével. Szeretnék egy olyan példát is bemutatni, amely már nem a gyógyszerkutatás területére esik, hanem a katalizátorkutatás területére. Itt ugyancsak rajta hagyják a szemcsén a keletkező vegyületeket, és itt nem is peptideket szintetizáltak, hanem más típusú vegyületeket, és itt azt akarták megtudni, hogy van-e az elkészült vegyületek között olyan, amely képes katalizálni egy általuk kijelölt vegyületnek az átalakulását. Ezért bevitték itt is a szemcséket egy mikroszkópnak a tárgylemezére, de ez a mikroszkóp olyan volt, hogy az infravörös sugárzása volt érzékeny csak, és ha átnéztek a mikroszkópon keresztül erre a szemcsére, akkor azt látták, hogy az sötét színű. Mégpedig azért, mert a szentség is, meg a ráöntött folyadék is azonos hőmérsékletű volt, és ilyenkor nem vált ki egyik se az eltérő hőmérséklet folytán. Ezután ráöntötték az oldatot, amelyik tartalmazta a katalizálandó anyagot, tehát ha volt katalizátor, az most már működhetett, és újra belenéztek a mikroszkópba, és azt látták, hogy míg a legtöbb része sötét a tárgylemeznek, némelyik szemcse világít. Ezek a szemcsék azért világítottak, mert katalitikus hatású vegyületet tartalmaztak. Ez a vegyület katalizálta az átalakulást, a kémiai átalakulás hőt termelt, és ezért az egész szemcse fölmelegedett. Így tehát ki lehetett választani azt a szemcsét, amelyik a megfelelő anyagot tartalmazta. Természetesen utána még ennek az anyagnak a szerkezetét meg kellett határozni. Néhány szóban szeretném összefoglalni a kombinatórikus kémiának nem tudom, hogy visszamehetünk-e, egészen röviden, óriási mértékben meggyorsítja ez a kémiai kutatásokat, és hát óriási beruházásokat vonzott ez a terület, és egy új tudományág is született, amiről már beszéltem. Végül szeretném bemutatni a munkatársaimat, Sebestyén Ferenc egyetemi docens, aki az oroszlán részét végezte ezeknek a kutatásoknak, Dibó Gábor kollégám, akivel jelenleg is együtt dolgozunk, és ő még azt is megtette, hogy az amerikai tanulmány útja alatt olyan vizsgálatokat végzett el, amelyek nagyon fontosak voltak a jelenlegi kutatásainkhoz, és hát nagyon nagy munkát végzett dr. Mamo Azgedom, aki annak idején a doktorandusunk volt, Sebestyén Ferenc kollégámnak a munkatársa, és hát nagyon szívesen föltüntettem volna az ő képét is, de miután visszaköltözött Etiópiába, egy ideig tartottuk a kapcsolatot, aztán ez a kapcsolat megszakadt, úgyhogy jelenleg nem tudjuk, hogy mi van vele. Hát látják, hogy a csoport egy nagyon kis létszámú csoport volt, kis pénzből hoztuk létre ezeket a kutatásokat, és nagyon örülök, hogy türelmesen végighallgatták, úgyhogy köszönöm a figyelmüket.